mivel már a beruházási költségeik azok lecsökkentek, ezért valamekkora arányban elférnek. De szerintem az elsődleges érv a megújulók mellett a semmiképpen sem az ellátásbiztonság növelése, inkább a rugalmasság fejlesztése, a hálózat fejlesztése, ezek azok, amelyek az ellátásbiztonságot segítik.
Innen folytatjuk legközelebb. Hortai Olivér, a Századé Klíma és Energiapolitikai Intézetének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi kollégám Mali Andrea és Rozbor Zoltán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot kívánok, minden jót, Csetebeltát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Erős vár a mi Istenünk.
Az Evangélikus Egyház félóráját hallják.
A stúdióban Stifner Kőháti Dorottya szerkesztő
és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak, szeretettel köszöntjük Önöket.
A pihenés teológiája. Állandó munkatársunk, Gáncs Péter nyugalmazott püspök most is itt van velünk a stúdióban, és nyárra felkészítő gondolatokat hozott nekünk.
Június vége, elkerülhetetlenül itt a nyár. Kérdés, hogy miről, kiről fog szólni az előttünk álló két hónap. Gyermekeinknek, unokáinknak ez a várva várt vakáció ideje, elmélhetőleg nekünk felnőtteknek is adatik pár hét szabadság, kikapcsolódás. Vajon ebben a kérdésben is számíthatunk szerető mennyei atyánk bölcs útmutatására? Beszélhetünk a pihenés teológiájáról? Meggyőződésem, hogy igen. Hiszen Isten nem csupán a 10 parancsolatban rögzíti a megállás, a pihenés, az ünnep, szentelés szükségességét. Ő maga, mármint teremtő úr jó példával jár elől, amikor a 6 munkanapot követően a 7. napon megpihen. Ez nem arról szól, hogy a világ teremtője elfáradt volna, és így rekreációra, regenerálódásra szorul. Ő mindenható és örökkévaló úr, akiről így vall a zsoltáros, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Ő az, aki az alkotó napok alkonyán örül az elvégzett jó munkának. A legvégén pedig, mint egy ráadásként, meglepetésként nekünk ajándékozza a 7. napot, hogy minden félretéve hálás szívvel tudjuk megélni közösségünket vele, a teremtő atyával, továbbá egymással, a teremtménytársakkal, valamint a nekünk is értünk teremtett világgal, az egész kozmosszal. Vallom, hogy az esztendő közel 1/7 jelentő nyári időszakban is felfedezhetjük Istennek ezt a semmivel sem pótolható ajándékát. Ha énekeskönyvünket lapozgatjuk, találhatunk benne olyan énekeket, imádságokat is, amelyek ebbe az irányba segítenek minket. Ilyen például Gerhard Pál Légy csendes szívvel, légy békével kezdett énekének az a verszaka, amit többféle fordításban ismerhetünk. Az eredeti német szövegben a szerző az Istentől kapott pihenő nap, németül Ruhetag, áldásait énekli meg. Az 1980-as évekig használatos énekeskönyvünkben ezt így magyarították: van Isten népének szombatja, ott véget ér hétköznapunk, az Úr terhünket ott lerakja, és nála vég nélkül vigadunk. A jelenlegi evangélikus énekeskönyvben ezek a sorok így hangzanak: lesz ünnepe Isten népének, ha vége a hétköznapnak. Levethet minden köteléket, örvendezhet és vigadhat. Mindezzel harmonizál az új szövetség pihenés teológiája, amit Máté evangéliumában Jézus így hirdet meg: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtattok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Sokat mondó, de az eredeti görög szövegben a szüneteltet, megpihentet, a magyarban is ismerős pauza kifejezés olvasható. Urunknak ez a vonzó meghívása, ajánlata az idei nyárra is érvényes. Ne feledjük a mester forradalmian felszabadító tanítását. A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért, tehát az ember fia, ura a szombatnak is. Ennek jegyében várnak minket az egyházunk által meghirdetett különböző nyári táborok, konferenciák, ahol valódi testi, lelki, szellemi felfrissülést kaphatunk. Ezek élén áll a jövő héten Sopronban kezdődő 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Fesztivál, ami az elmúlt 3 évtizedben egyházunk tágölelésű, több generációs találkozójává igazi nagybetűs ünneppé nőtte ki magát. Hálás vagyok, hogy a kezdetektől aktív részese lehetek ennek a mozgalomnak, és az idén, immáron 75 évesen, nagy családdal, köztük 4 unokámmal együtt készülhetünk Sopronba. Reméljük, hogy a találkozó mottójának ígéretét átélhetjük majd. Világunk zajában tisztán meghallhatjuk, Urunk, minket is kereső áldó hangját. Ugyanakkor abban is bízhatunk, hogy a mi hangunk is eljut hozzá, hogy ő is meghallgatja a mi kéréseinket. Többek között azt az imádságot, amit vakációra készülők ajkára ad énekeskönyvünk. Uram, végre elérkezett vakációm ideje, kikapcsolódhatom, szabadságra mehetek. Örömmel készülök az előttem álló napokra. Köszönöm, hogy egy időre leveszed vállamról gondjaim terhét, és pihenhetek. Töltsen el örömmel teremtett világot szépsége. Köszönöm, hogy új környezetbe kerülhetek. Ajándékozz meg vidám, jó beszélgetésekkel. Üdíts fel, hogy megerősödve térjek vissza munkámhoz. Légy velem, bárhol járok, angyalaid őrizzék utamat. Amen.
Idén, február 28-án a budapesti Deák téri templomban iktatták be Keckó Pált, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének megválasztott püspökét. Az egyházközsége 2025. decemberében választották Fabinyi Tamás utódjául. Az új püspök 1977-ben született, korábban püspök helyettesként, a budai egyházmegye espereseként, valamint a Budahegyvidéki gyülekezet lelkészeként szolgált. Nős, 3 gyermek édesapja.
Keckó Pál ige hirdetése alapigéjét és székfoglaló beszéde mottóját is Pál apostol leveleiből választotta. Már püspök jelöltként is megfogalmazta programjában. Egy a lelki élet felé forduló egyház víziója van előttem, amely azáltal válik vonzóvá, azáltal válik hitelessé, hogy megéli azt, ami a lényege, amit csak és kizárólag ő tud nyújtani a maga környezetének. Jelölti interjúját evangélikus fél órán is sugározta, melyet a mediaclick.hu archívumában visszahallgathatnak.
Az új egyházvezető prédikációjában hangsúlyozta, harc helyett választhatjuk az együttműködést, versengés helyett a kooperációt, és ehhez elég, ha Isten kegyelmére támaszkodunk, az ő ereje erőtlenség által ért célhoz. Székfoglaló beszédében arról szólt, a keresztény közösség nem csak lelki otthont nyújt, hanem a reménység, a szolidaritás és a mentális megerősödés nélkülözhetetlen tere is.
Keckó Pál első püspöki nagy interjúját hallhatják most.
Néhány hónapja szolgál beiktatott püspökként. Mi volt az első felismerése ebben az új szolgálatban? Mi volt az, amire mondjuk nem lehetett felkészülni?
Munkaév közben vettem át Tamás püspöktől a szolgálatot, és alapvetően talán ez a szituáció is hozott olyan feladatokat, amelyek ebből következtek. Gondoljuk itt konkrétan az új végzőseink, vagy az ordinálandók kiküldésére. Tamás püspök kezdte nyilván ezt a folyamatot, de ez igazából a tanév végén nagyjából mostanra dől el, hogy melyik végzősünket, vagy frissen ordinált lelkészünket hová küldjük. Ez befolyásolja az is, hogy alapvetően milyen mozgások vannak a gyülekezeteinkben, hol van lelkészváltás, hol meg egy-egy hely, ahova embert kell küldeni. Ez tipikusan egy ilyen helyzet volt. Egyfelől nagyon körültekintően szerettem volna eljárni, hogy érezzék a fiatal kollégák, hogy valóban odafigyelünk, hogy megkeressük azt a szolgálati helyet, ami talán a leginkább illik ő hozzá, illetve azért a gyülekezetekkel is kellett ezekről egyeztetni, több ilyen látogatásom is volt, és még a mai nap is több egyeztetés zajlott ennek kapcsán. Hát erre előre felkészülni nem lehet, és most egy olyan időszakban vagyunk az evangélikus egyházban, ahol az előző évekhez képest elég sok szolgálati helyváltás történik, nem csak nálunk, de a másik két kerületben is. Izgalmas és szép időszak, bízom abban, hogy tényleg megtaláljuk a legjobb együttállásokat, és a fiatal lelkészeink, beosztott lelkészeink jól lendülettel tudnak elindulni a szolgálatba.
Nyilván azért az segíti a munkáját, hogy korábban esperesként, majd pedig püspök helyettesként is szolgált, van egy alapvető rálátása az egyházkerület életére.
Valóban bizonyos területeken tudtam Tamás püspökkel együtt dolgozni, voltak olyan ügyek, feladatok, amiket rám bízott, vagy egy-egy olyan képviseleti helyzet, ahol nem tudott elmenni, akkor engem delegált, és ez valóban segítség volt. Nyilván így egyben megkapni ezt az egész csomagot, a püspöki szolgálatnak ezt a komplexitását azért egy más életérzés, és hát ezek a hónapok tényleg arról szóltak, hogy próbáljam átlátni, próbáljak ebben helytállni. Nagyon sok helyre hívtak, mint új püspök. Bemutatkozni, éppen ma is megyek polgármesterhez, a mögöttünk lévő héten is voltak ilyen jellegű látogatásaim. Bizonyos dolgokat láttam és megismertem, de azért most mondhatjuk így, ez a tanulóidőm, amiben igyekszem helytállni.
Többször említette korábban interjúkban, illetve a püspök jelölti bemutatkozásában is, hogy nem rangban, hanem szolgálatban követi elődjét Fabinyi Tamás nyugalmazott püspököt. Mit jelent jól követni valakit, és közben a saját útját járni?
Picit hasonlít ez a helyzet ahhoz, mikor az ember mondjuk parokus lelkészként megérkezik egy gyülekezetbe, ahol volt egy elődje. Nyilván mindannyiunknak megvannak azok a karizmái, vagy azok az adottságai, amelyeket eredményesen használ a szolgálatban, és bizonyos értelemben van egy ilyen déjà vu érzésem most is, mert Tamás püspök a professzorom volt, a teológiai tanárom, az egyik legkedvesebb, akire felnéztem, és püspökként is nagy tisztelettel tekintettem mindarra, amit ő az egyházunkért tett. De éppen az előző példából kiindulva, valahogy úgy indultam ebben a szolgálatban, bírva magam mögött azért a gyülekezetek támogatását, nyilván hittel elindulva ezen az úton, arra is gondolva, hogy a mindenható Isten is erre az útra indított, hogy próbáljam meg megtalálni a magam hangját és azokat a készségeket használni, amelyek ideig is a szolgálatomban tudtak jól működni. Tamás püspök mondott egyszer egy ilyet, hogy nem kell ezt túl gondolni, csak add önmagad. Nagyon jól esett tőle ez a gondolat, mert éppen arról szólt, hogy nem egymáshoz kell a szónak ebben az értelmében igazodnunk, hanem mindenkinek meg kell találni azt az egyéni szint és hangot, amivel tudja szolgálni az egyházat, illetve a mindenható Istent. Nagyon megtisztelő, még egyszer mondom, egy ilyen előd után beállni ebben a szolgálatban, egészen megrázó is volt. Az első hetekben a választás eredménye után úgy ennek a súlyát megélni. Tényleg hetekkel lettek még úgy lélekben. Ezt az egész helyzetet úgy feldolgoztam.
Egy picit hadd beszéljünk a gyökerekről, a hagyományokról. Nagyon sokszor hangsúlyozta különböző beszélgetésekben, nyilatkozatban is az ősagárdi, a szlovák evangélikus gyökereket. Ezt a világot püspökként hogyan tudja megmutatni, hogyan tudja megélni?
Az egyházunkban is ez a kettőség, tehát a tradíció és akár újabb formák együtt vannak jelen, és én utólag értettem meg, hogy mennyire fontos az az alap, amit a család, a szlovák hagyomány hozott személyesen és az én életemben. Egész kiskoromtól azért belenőttem a Váci gyülekezetbe, ősugától indultunk, de közben volt egy váltás. Ez a fajta elkötelezettség, stabilitás, gyülekezeti életnek a prioritása jött ebből a háttérből. Az ifjúsági úr diáknak az új meglátásai, meg személyessége tette ezt még élőbbé, és még inkább a sajátomnál, amit már odáig is része volt az életemnek, de egy sokkal tudatosabb folytatás következett ezután is. Lelkészi szolgálatom is így gyökerezik ezekben a 16-17 éves korszakbeli alkalmakon. Utána nagyon érdekes, hogy egy budapesti gyülekezetbe kerültem, ahol egy egészen más hangsúlyú élet vett körül bennünket. Nyilván jelen volt a tradicionális, hagyományos forma is, de a budahegyvidéki gyülekezet egy nagyon aktív, a nem lelkészi oldalon is nagyon sok mindent megvalósító közösség. Egy olyan gyülekezet, amire azt gondolom, hogy ma is nagy szükség van, hogy mindenki a maga lehetősége szerint támogassa a közösség életét, és a maga szolgálatával, különböző részfeladatok ellátásával segítse, hogy az jól működjön. Úgyhogy valahol a Budahegyvidéken az új felé való nyitottságot, meg egy más működést is megtapasztaltam, és ez a kettősség nagyon jól megfér egymás mellett. Nagyon fontos megőrizni azokat a drága kincseket, hagyományokat, énekeket, amelyek itt vannak velünk már évszázadok óta, de egészen bizonyosan keressük az új formákat és utakat is, amiben próbálunk a ma emberéhez szólni, próbálunk úgy megnyilvánulni, hogy ez minél inkább érthető legyen. Nyilván utalhatnék még itt arra a jelmondatra, ami az Északi Egyházkerületnek a jelmondat, ez a conservando et renovando, hogy egyszerre megőrzünk, de egyszerre meg is újulunk. Számomra tényleg ezek a gyökerek ezért voltak olyan fontosak, mert tudatosították bennem, hogy mennyire fontos, hogy milyen drága és értékes hagyományt adott át számomra a családom, az őseim. Én ezt tapasztaltam Budahegyvidéken, hogy maga a közösség is egy missziói eszköz, tehát lehet egy lelkész, kiváló igehirdető, a legjobb szervező, egy nagyon szimpatikus, jó kiállású valaki, hogyha maga a közösség ezt nem sugározza, és nem válik a szónak ebben az értelemben eszközé, akkor nagyon nehéz dolga van egy szolgálónak. Egyszerűen nem állhat meg ez a folyamat gyülekezet falain belül. Volt egy nyugdíjas bibliaóránk, ahol nagyon jól számon tartották egymást az emberek. Azt is, hogyha valakivel valami történt, akkor meglátogatták, vagy felhívták. Ez is szerintem egy olyan fontos szolgálat, hogy számon tartjuk egymást, nem feledkezünk meg a másikról, és hogyha egy kicsit eltűnik, akkor nem a számunkérés szavával, hanem inkább a gondoskodás, vagy az odafordulás lelkületével megkérdezni tőle, hogy mi van, és hogy várjuk továbbra is szeretettel a gyülekezetbe.
A püspöki programjában olyan fontos területeket jelölt meg, mint a lelkészek testi-lelki egészsége, a lelkészek pásztorolása, és kiemelten fontos önnek a hitoktatása, a konfirmandusok gondozása, az ifjúsági munka. Nyilván korai most még néhány hónap elteltével rákérdezni, hogy egyetem fel tudta térképezni azt a feladatot, ami ön előtt áll, de most is azt hallja, hogy ezeken a területeken kívánja majd elindítani ezt a több évre, évtizedre szóló nagy munkát.
Természetesen egyszerűen látjuk azt, hogy a segítő szolgálatban lévő embereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy legyen egy olyan támogatói háttér, legyen egy olyan közeg, ahol érezhetik azt, hogy van hova segítségért fordulni, ahol van megértés, van együttérzés. Ha a lelkészi közösséget építjük és erősítjük, akkor azt gondolom, hogy ezt a támogató hátteret is erősítjük. Püspökként egy picit úgy tekintek az Északi Egyházkerület lelkészi karára, mint egy olyan gyülekezetre, aminek az egységén, együvé tartozásán munkálkodni kell, mert már azt gondolom, hogy ez is egy hatalmas lehetőség arra, hogy kicsit jobban érezzük magunkat, legyenek olyan társaink az úton, akik meghallgatnak, akiket fel lehet hívni. És igazából ezt is megtapasztaltam, hogy igazán annak a kihívásait, hogy mit jelent ma lelkésznek lenni a 21. században, azt egy másik lelkész tudja. A cikluszárás nyomán most a lelkész életpálya modell nyomán, erről beszéltem máshol, és volt egy olyan feladat, ilyen szupervíziós alkalmakon kellett részt vennünk, és egészen megdöbbentő volt azért az az odafordulás egymás felé, amit ott megtapasztaltunk, ami egy speciális alkalom volt, és tényleg a lényege ez volt, hogy kivel mi van, hogy milyen kihívásai vannak a szolgálatnak, és egyszerűen az együtt gondolkodás, rezdülés, hogy félszavakból tudtuk egymást, és már az, hogy elmondhattuk, hogy a másik odafigyelt ránk, amikor valaki azt mondta, hogy köszönöm, hogy imádkoztatok értem, már egy olyan erőforrás volt, ami azt gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben nyitottan részt vett, megtapasztalatos, elvihető volt. Azt gondolom, hogy feladatunk az, hogy keressük azokat a formákat, amiben preventív módon is ott tudunk lenni a lelkészek mellett, és erre tanítani is kell egy kicsit, azt gondolom őket. Beszélünk a testi lelki
egészség megóvására. Nem akkor kell ezzel foglalkozni, amikor már nagyon nagy a baj, hanem ez egy feladat, mert tudjuk azt, hogy ilyen típusú hivatásban nagyon sokszor előállnak nehéz helyzetek, krízisek, és ezekre készülni kell, vagy ezeket megelőzendő olyan programokon, üléseken kell részt venni, ahol ezeknek a hatásait ellensúlyozni tudjuk. Az ifjúsági munka Budán esperesként nagyon jó tapasztalat volt, ahogyan a megyei konfirmandus hétvégéket meg tudtuk szervezni, és 80-100 konfirmandus ott volt minden évben. Nem kellett hozzá más, csak valaki, aki ezt az egészet összefogja, megszervezi, egy kicsit a kollégákat is noszogatja, mert leterheltek vagyunk, meg nehéz megtalálni a megfelelő időpontot. De egy idő után már jól működött, mindenki beillesztette a maga menetrendjébe, és aztán minden helyben olyan lelkesen jöttünk haza. De a konfirmandusok is, hogy másokkal megismerkedtettek, meg az is nyilván ez egy budapesti szituáció, hogy kiderült, hogy az osztálytárs, az évfolyamtárs is konfirmandus, csak más gyülekezetben, vagy a kislányom atletizál, és neki az egyik legnagyobb riválisa kiderült, hogy budafoki evangélikus, és mindig fej-fej mellett futnak az atlétika pályán, és hatalmas küzdelemben köztük, és aztán kiderült, hogy ők igazából összetartoznak. Szóval ez nagyon lelkesítő volt. Szükség van szerintem ilyen élményekre, meg ilyen közösségi helyzetekre, ahol ezek a fiatalok is megérzik, hogy egy nagyobb közösséghez is tartoznak. Régen azért nagyon sokan indultak el országos konferenciákon, hitre jutva, meg megtapasztalva ennek a sodrását a lelkészi szolgálat felé. A konfirmációval kapcsolatban gondolkoztam azon, hogy egy ilyen konfirmációi ösztöndíj program, ezt a nevet adtam, hogy jó lenne, hogyha itt északon is tudnánk szervezni egy olyan nagyobb együttlétet, egy nyári programot, ahol reményteli konfirmandusokat, vagy éppen olyanokat, ahol csak egy-két-három volt a gyülekezetben, de egy nagy közösségben meghívom, még tovább tudunk kísérni az úton, és átélhetik azt, hogy együtt vagyunk, egy felekezethez tartoznak, és hogy jó evangélikusnak lenni.
Hasonló, de már több mint egyházkerületi szintű, hanem országos. A Szél Rózsa találkozó két évente tartjuk, most lesz a következő. Gondolom, ugyanis ott lesz, hogyan készül rá, vagy inkább azt kérdezném, hogy mit üzenne a fiataloknak, akik ezen részt vesznek.
A Szél Rózsa találkozónak a szervezésében én is évekig részt vettem, még budai esperesként hívtak meg a tizekbe, és azt gondolom, hogy az a vállalás, hogy még a sok-sok feladat mellett, erre igen mondtam, arról is szólt, hogy mennyire értékesnek és fontosnak tartom ezt a kezdeményezését az egyházunknak. Nagyon jónak tartom ebben a programban, hogy miközben egy nagy fesztiválról beszélünk, nagy hangsúlya van a lelkiségnek, közös éleknésnek, az áhítatoknak, nagyon színes program, ahol szerintem mindenki megtalálhatja a számára kedveset. A futóversenytől kezdve a különböző ifik, foci és röplabda bajnokságán át, komoly előadók előadásain át, az esti koncerteken. Én nem tudom elképzelni, hogy ott valaki ne érezné jó magát, főleg, hogyha van egy kis közösség, amelyik kíséri őt. Nagyon jó szívvel hívogatok mindenkit, és én a magam közösségében még a szülőket is bátorítottam a részvételre, mert tényleg ez nem egyszerűen csak egy ifjúsági program, idén lesz 30 éves. Azok, akik annak idején elkezdték ezt szervezni, már a gyerekeik körülbelül ugyanolyan idősek, mint amikor ők ezt a programot elindították, úgyhogy már kinőtte ez magát egy ilyen több generációs fesztivállá, ahol újra lehet találkozni régi barátokkal, ahol le lehet ülni egy kávé, egy ital mellé, és beszélgetni kollégákkal, évfolyamtársakkal, vagy régi barátokkal, úgyhogy nagy örömmel készülök én is erre a programra, ott leszek az elejétől a végéig, lesz több olyan pódiumbeszélgetés, ahol meghívtak minket püspököket is, egy kicsit ilyen személyesebb irányból kérdezve, ott lesznek az evangélikus motorosok, szóval tényleg egy nagy seregszemle, ami bizonyosan értékes és jó program lesz a nyáron.
Püspök úr személyében először van olyan egyházi vezetőnk, akinek a felesége is lelkészi szolgálatban áll. Keckó Szilvia lelkésznő élete szolgálati feladatai most hogyan alakulnak át?
Hát ez egy érdekes változás volt, amire nyilván lélekben készültünk, vagy a lehetőségére készültünk, hiszen ez egy hosszú folyamat volt maga a püspökválasztás, aztán bekövetkezett. Gyakorlatilag 20 évet együtt töltöttünk egy azon gyülekezetben, és akár egy házasságban, és valahogy azt éreztem, hogy olyan nagyon jól kiegészítettük
feszítettük egymást a szolgálatban is, és ez most megváltozott. Ott maradt a Budaegyvidéki gyülekezetben, van egy fiatal kollégánk, aki átvette az én feladataimat, igazgató lelkész lett, és vele folytatja ezt. Ennek már vannak előzményei, mert 4-5 éve már ő is jelen van a gyülekezetben, csak más státuszban. És most tanuljuk ezt az új szituációt, legalábbis, hogy ezt hogy lehet jól menedzselni, mert hogy nagyon más ritmusa lett hirtelen mindkettőnk életének, kicsit más hangsúlyok, azért törekszünk arra, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, lehetőségeket, ahol azért megélhetjük az együvétartozásunkat. Nem volt könnyű ez amúgy a gyülekezeti szolgálat mellett sem, és nagyon kellett ez a tudatosság, meg következetesség, hogy mikor van szabad hétvége, vagy melyik az a nap, amikor tényleg, ha egy mód van rá, és nincs olyan Viszmajor helyzet, akkor félretesszük a szolgálatot. Én bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is ez a tudatosság segíteni fog abban, hogy ez összhangban maradjon.
Az állandóságra hadd kérdezzek rá, mi az az ige, amely most napról napra kíséri?
A beiktatásnak az alkalma különösen is személyes lett. Nyilván léptékénél fogva volt az emberben egyfajta druk vagy félelem az egésznek a megvalósulásával kapcsolatban, de az a pont, amikor jöttek a kollégák, testvérfelekezeteknek a vezetői külföldiek, és egy-egy igével megáldottak, az valami egészen megerősítő és békességet adó volt. Valahol azt a gondolatot húzta bennem alá, hogy Isten közelében az emberrel csendesedik, és békességre talál, és az az igeválasztás is, amely végül is az iktatási prédikációban volt, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, bizonyos értelemben erről szól. Emberileg nagyon sok és nehéz döntést kell hozni, és nagyon sok esetben az ember nem látja ezeknek a kimenetelét, próbálja a lehető legjobbat kihozni ezekből a helyzetekből, de sokszor olyan lehetetlen. De hogyha az ember ezt imádságos szívvel és lélekkel teszi meg, oda helyezve a mindenható Istennek a kezébe, akinek a bölcsessége ereje sokkal több, mint a miénk, akkor az ember békességre találhat, és megnyugodhat abban, hogy van más valaki is, aki ebben a szolgálatban mellettünk el, és aki az ő népét pásztorolja. Nem az én erőm, vagy nem az én bölcsességem, hanem sokkal inkább Krisztus, és az ő ereje az, amelyik az egyház életében fontos, és erre alapozva, ebben bízva végzem minden nap a szolgálatomat, és amikor erre gondolok, akkor békességem van.
A vonal másik végén Szidoly Roland evangélikus lelkész, a Szélrózsa Tízek szervező csapat vezetője, aki éppen helyszínbejáráson tartózkodik.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, innen Sopronból.
Hogy lehet készülni arra, hogy mindenki számára elviselhető legyen, mondjuk a kánikula?
Igen, készülünk vízvételi pontokkal, párakapukkal a találkozónak a helyszínén. 2 évvel ezelőtt nagyon meleg volt Nyíregyházán, amikor Szélrózsát tartottunk, úgyhogy erre is készült a most már előre több vízvételi lehetőséggel. Valamint egy nagyon árnyékos parkban leszünk együtt, úgyhogy ezt tudjuk mondani, hogy jobb lesz az időjárás. Már csak ebből adódóan és nagyon sok fával, valamint amikor meghívtak bennünket, hogy legyen itt a Szélrózsa, azt ígérték, hogy minimum 3-4 fokkal biztosan hűvösebb lesz, mert Sopronban mindig ilyen az idő, úgyhogy mi erre is alapozunk.
Jubileumi Szélrózsára készülünk, 15. alkalom, ami 30 évet jelent. Tehát az első szervezőknek már a gyermekei, sőt az unokái is eljöhetnek.
Igen, ez így lesz, és ez érdekes megélni, mert a szervezőcsapatban, akik most benne vagyunk, mi akkor még csak pár éves gyermekek voltunk, de nagyon fontos számunkra, hogy egy kicsit vissza is tekintsünk, és fontos az, ahonnan ez az egész elindult. Ezért ezen a találkozón lesz egy Szélrózsa 30 sátor is, ami egy kicsit visszatekintő is lesz, előjöhetnek azok az élmények, hogy honnan indult el 96-ból az egész, viszont emellett szeretnénk megadni ennek a modernitását és a mai hangulatát, hiszen azok a fiatalok, azok a középiskolások, akik ott lesznek, akkor még meg sem születtek, ezt szeretnénk, ezt a kettőt összehozni.
Zajban hangodat, az idei Szélrózsa mottója, ezt egy picikét megmagyaráznád nekünk, hogy mit üzen ezzel az idei találkozó?
Mindenképpen szeretünk volna egy nagyon aktuális témát találni, és amikor a szervezőkkel nekiálltunk erre gondolkozni, nagyon zajos világban élünk, azt tapasztaltuk, nagyon sok sok minden vesz minket körbe, nehéz megtalálni az utat, mit fogadjunk el, mit ne fogadjunk el, mit kövessünk, vagy kit kövessünk, és hát egyértelműen ez a keresztény értékrendünkben nekünk megvan a válasz, hogy ki is mutatja nekünk az utat, hogy Jézus Krisztus az, aki mutatja, és ahogyan kellene élnünk, és arról szól ez az öt nap, ezt a témát fogjuk kifejteni, hogy életünk különböző helyzeteiben hogyan tudjuk megtalálni Jézus hívó hangját, hogyan tudjuk meghallani Istennek a hangját, amikor szól hozzánk, és mindezt mi hogyan tudjuk alkalmazni a saját életünkben, és hogyan tudunk élni.
Június 29-én hangzik el adásunk, ugye még nem késő heti vagy napi jegyet vásárolni.
Online már erre nincsen lehetőség, de egyértelműen nem késő, mert a helyszínen minden nap ott lehet jegyeket vásárolni, akár még heti jegyet is, de napi jegyet is, és emellett arra is van lehetőség, hogyha valaki csak az esti koncertekre szeretne csatlakozni, külön koncertjegyeket tud venni, valamint idén megerősítettük a kulturális és színházi előadásokat is, ezekre is vásárolható külön jegy.
Istenünk. Evangélikus félórával legközelebb két hét múlva, július 13-án hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erika gyártásvezető és Pór István hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
Stifner Kőháti Dorottyát
és Hajdú Tibort hallották.
Erős vár a mi Istenünk.